Piráti. A szirénák hangja.
Szemben az árral, ez egy kábítószer ellenes műsorsorozat itt a T-Rádióban, amely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával készül lő rádió műsorsorozat. A mai témánk a szintetikus kábítószerek, de ugye a múltkori adásból adósak vagyunk még a heroinnal, meg egy könyvvel, úgyhogy ebben a szellemben próbálunk meg vendégeinkkel beszélgetni. Balogh Sándor, Takács Gáspár és Szomor Katalin a vendégeink. A heroint végezzük ki gyorsan, amennyire lehet.
A heroin az egy morfin származék, a morfin meg az emberrel együtt növekvő ősi
fájdalom
ismert anyag.
Fájdalomcsillapító.
Ősileg ismert anyag, nem, mák. Először is mák.
Jó, de hát tehát, utána.
Mert ugye, készült.
Mert ugye arról van szó, hogy a máknak, a máknak a külsejének, tehát nem a mák szemeknek, hanem a mák burkolatának az egyik hatóanyaga.
Ez, amit kifolyatnak.
Amikor nyers még a mák, akkor bemetszik. A mák tejnek, tejből is vonják ki, vagy akár a száraz mákból is ki lehet vonni. Tehát így került az ember közelébe, és aztán hát egy gyógyszerként lett használva, mivel alapjában véve nyugtató, bódító, tehát lecsendesítő hatása van, ez egy depresszívum típusú drog, tehát egy tudattompító.
Ehhez könnyebb hozzájutni, mint a többihez, vagy hogy van ez? Vagy
hát bizony, ez is a szocializmusban az egyik titokban használt drogféleség volt, csak akkor még mákteának hívták, és nem morfinozásnak. Sőt, hát az egyszerű népek vidéken a gyereknek is adják neki mákteát, és akkor nyugodtabb lesz című. Tehát ez egy tapasztalati úton a drog piacra beszivárgott anyag, amit aztán tovább fejlesztettek, mert a heroin az már szintetikus, azt mondom se kell, tehát az a morfinnak egy speciális, egy felerősített, tehát olyan szinten, hogy azt hiszem százszoros, nem tízszeres a fentanil az, ami a morfinnak a százszoros hatású, erejű szerez.
Gyilkos szerez?
Hát mivel a morfin maga is milligramban dozírozható, az abból ki a tízszeres hatású heroin, hát a szószoros értelmében is, ugyanis a túladagolás akár légzés leállással és fulladásos halállal, vagy szívmegállással állhat. Tehát ez egy kifejezetten egy olyan kábítószer, amiből expressis verbis, tehát túl lehet adagolni. Tehát
Szomor Katalin szokott erről mesélni a szüleknek?
Hát természetesen.
Abba a könyvbe írt róla, gondolom.
Hát a Drogcsapda című könyvet adott ki egy szerzői kollektíva, én szerkesztettem még 2001-ben a Paginárom kiadó kiadásában. Szülők és tanárok részére ez egy kézikönyv, és természetesen részletesen szó van mindenféléről, a tünetekről, az elsősegélyről, a gyógyításról, a megelőzésről, azokról a módszerekről, amiket a családban kellene alkalmazni ahhoz, hogy a gyerek ne keveredjen bajba, ne menjen olyan helyekre, ahol dolgoznak.
Miért van? Minden könyvnek megvan a sorsa a magáénak. Miért ilyen a sorsa, amilyen?
Hát eléggé világosan ki van a könyvben fejezve az, hogy nem támogatjuk a kábítószerek legalizációját a szerzői kollektívából senki sem. Úgyhogy én gondolom, hogy ez egy bizonyos időben, amikor liberális vezetés volt, nem keltette.
De tudja, mi az érdekes, hogy bármerre járunk, ugye ez egy nem belterjes, mert az én a mi műsorunk, vagy a mi előadásunkon nem esik szó, de ugye mi a Balogh doktorral járunk, nagyon sok helyen megfordultunk már, és volt arra példa, hogy kérdezték, hogy van-e olyan előadásunk nekünk, ami a szülőknek szól, és különös tekintettel arra, hogy lehet észrevenni, hogy a gyerekkel vagy baj van, és akkor a Balogh doktor mindig mondja, hogy nem, mert mi nem ez a részével foglalkozunk. Hát itt van egy könyv, amiben például ez is le van írva.
Le van, igen. És nagyon jó módszertanilag is a könyv. Tehát itt körülbelül ezt egy 8-10 szerző készítette.
Használják ezt a kórházban?
Emberek.
Használjuk.
Igen.
Nem a könyvet.
A módszert.
A módszert. De egyéb, ha kórházról van szó, szóval vannak olyan krónikus betegségek, ahol a morfinnak az adása, különösképp a rákos betegeknél, most
persze
is ugye hát gyógyszerként használjuk, és emlékszem rá, hogy amikor készültem a szakvizsgámra, a neurológiai szakvizsgára, akkor volt egy olyan főnővér azon az osztályon, aki hát nagyon ellenezte a morfint, hogy adjuk a betegnek, pedig attól elviselhetőek voltak a fájdalmaik, és tulajdonképpen úgy haltak meg, hogy reménykedtek abban, hogy meg fognak gyógyulni. Mert ahogy kapta a morfint, szinte nem hitte el, hogy ő rákos. És mit tesz Isten, szegény főnövé rákos lett. Előtte 10-15 éven keresztül ugye küszködött ezzel a dologgal, és ő is kapta a morfint. És nem hitte el, hogy ő meg fog halni. És azt hitte, hogy meg fog gyógyulni. Tehát átsegítette ő tulajdonképpen ezen a nehéz életszakaszon. És hát szegény aztán úgy halt meg, hogy abban reménykedett egész végig, hogy ő meg fog gyógyulni. De azért egyre nagyobb mennyiségű morfint kapott, ami aztán tulajdonképpen közvetlenül vagy közvetve, de azért mégiscsak hozzájárult a haláláshoz.
Hogy ne, én mentőorvos vagyok mellékállásban, és a mentőnél is használjuk, tehát morfin vagy morfin származékokat infarktusban, például ez egy akut betegség, egy olyan, amiben olyan hasogató szívfájdalom van, és még egy különleges tulajdonsága van talán amiatt, hogy a mellkasban van, vagy nem is tudni miért, szinte érzi a halálát az, akinek ez bejön, hogy a fájdalmon túl olyan rettenetes halálfélelme van egy infarktusosnak, hogy a sokkot fokozza, te kiveri a víz, zuhan lefel a vérnyomása, és ahogy megkapta a morfint, ahogy sikerül letompítani azt a vészreakciót a tudatban, a sok is megy visszafele. Pedig a szív még ugyanúgy sérült, még nincs rendben, de már közelebb van, hogy meg tudom menteni a beteget, hogy élve el tudok vele jutni.
Ja, most azért itt hadd jegyezzem meg, hogy a mennyiségnek nagyon nagy szerepe van.
Hát persze, ezt tudni kell.
Volt olyan betegem, nem is egy, a morfint, tehát olyan volt,
ahol nem hagytuk el teljesen, szóval volt olyan
krónikus
betegsége, hogy 150 mg-ot szedett már, és amellett nem lehet, az biztos halál. És az volt a siker az egész kezelésben, hogy lementünk a felére. 70 mg-mal lehet élni. Ez egy nagyon komoly beosztású, tulajdonképpen nagyon komoly szervezetnek, nemzetközi szervezetnek egy munkatársa volt, és évtizedekig, nyugdíjáig ebben, emellett a minimális mennyiség mellett, hogy meg tudtuk felezni.
Tulajdonképpen milyen betegsége volt?
Krónikus betegsége volt, amire kapta tulajdonképpen, mint fájdalomcsillapítót.
Tehát fájdalomcsillapítót.
Fájdalomcsillapítót. Tehát, hogyha ez karban tudja tartani, a szervezet föl tudja bontani, ez a 70 mg, ez egy határ, akkor ezzel lehetett élni neki.
Erről hagytuk a Szomor Katalin könyvét. És azért jutottunk el idáig, mert ugye én azt kérdeztem, hogy egyszer van egy ilyen könyv. Csak most úgy kíváncsi vagyok, hogy és ezt lehet, hogy önök rosszul fogják érezni magukat, de hát logikus a kérdés. Ha van egy ilyen könyv, és az önök osztályán kezelnek kábítószer élvezőket, és gyógyítanak ilyen kábítószeres embereket, oda bejárnak a szülők. Tehát ha máshol nem, az önök osztályán simán volna helye egy-két ilyen könyvnek, nem?
Hát meg inkább az iskolákban.
De most
annak idején úgy eltakották ezt.
A Katalin menti a Takács Gáspárt.
Nem.
Van ilyen könyv az osztályon, vagy nincsen?
Nincs ilyen könyv.
Hát de látják, hát de egymás között meg.
Nem, lehet, hogy ez a könyv nincs, hanem ilyen könyv sincs, hanem nagyon kevés tulajdonképpen, vagy majdnem semmilyen tényleg az irodalom, szakirodalom, felvilágosító irodalom.
Na de hát egymás között, hát legalább a Katalinnak lenne egy sikerélménye, hogy amit a Merényiben ezt meg lehet reklámozni.
Annyit hadd mondjak el, hogy ez pillanatok alatt elfogyott.
Gondolom.
Annak idején 3000 példányban, és mondom, állami támogatás nélkül, miközben én az Antikvár online-on találtam olyan szakkönyveket, százával adták el fillérekért, ami a kutyának se kellett, pedig állami támogatással készült. És ezt úgy szóvá is tettem egy alkalommal, amiért az adott szerző az nem igaziból szeretett. Tehát érdekes. Én házaltam itt a jelenlegi vezetésnél is ezzel még az elején, de mondták, hogy nagyon fontos a család, meg a tanárok, meg minden, de majd lesz erre támogatás, hát azóta is várom. Mert ezt nyugodtan ki lehetne adni, egy aktualizáltuk és előkészítettünk egy másik kiadást, nem lett belőle semmi. Tehát mondjuk Én nekem nincs erre igaziból szükségem, hanem sok más embernek lenne szüksége erre.
De ez a saját gyerekek, tanácstalanok, nem mondja nekem, pontosan. Hogy magának mindegy, hogy mi történik a saját
nem, nem azt mondtam, hogy nekem erre nincs szükségem, csak másoknak van szüksége. Ja. Igen, igen. Tehát,
azért ő is egy kicsit kiégett, látod? Tehát így tartjuk egymásból lelket.
Egyikőjükről se tudnám bátran állítani, hogy nincsenek kiégve.
Nem, hát én magamról azért hagyd mondjam, mert most már 66 éves vagyok, és még mindig nem mentem nyugdíjba, és vezetem ezt az osztályt, azért, mert lehetőség van rá, és még nem szűnt meg. Tehát ezt szenvedély nélkül nem lehet vezetni. Hát, akárhogy is nézzük, a személyes motiváció ebben benne van, mert hogy azért ez éltető is tud lenni, nem csak kiégést okozhat, hanem értelmet ad az ember életének, hogy valami hasznosat végezzen, és hát...
Meg lehet-e tanulni könyvből gyereket nevelni, viselkedni élethelyzetekben? Meg lehet-e tanulni?
Hát is. Onnan is sokat lehet tanulni, meg az ember sajnos nagyon sokszor a szülők által követett viselkedés minták akkor is belevésődnek a gyerekbe, aki később szülő lesz, amikor nem kellene.
Például a Takás Gáspár tapasztalata is simán lenne ott helye, nem?
Lenne helye. Tulajdonképpen eljutottunk azt hiszem odáig, hogy sorskönyvek. Ez a része engem egész életemben foglalkoztatott, hogy hogyan alakulnak a sorskönyvek, és ebben a szülőknek van szerepe, a tanároknak van szerepe, a társadalomnak, a felvilágosításnak van szerepe, vagy ki tudja, lehet, hogy az ösztönöknek van szerepe, és végülis az egész emberiség fejlődése. Ha megnézzük, erkölcsileg nem sokat változott az utóbbi 5000 évben, ahogy a háborúkat látjuk, akár Európában és máshogy, de mégis a sorskönyv az egy nagyon izgalmas dolog orvosi szempontból is, nevelői szempontból is, az ember saját élete szempontjából is, és azt tudom mondani, hogy az ember képes átírni a sorskönyvét, ezt egy kis monográfiában is sikerült ugye most összefoglalni, egyrészt a saját élettapasztalata alapján, másrészt addiktológusként is.
Zene után nézzük meg ezeket a sorskönyveket, jó? Hogy mire is gondol, és hogy mit is kéne, meg hogy is kéne. The way me feel about you is a little bit different. You give me a uplift. You are my pretty little thing and I will give you everything. Pretty little thing and I will give you everything that you want, baby. That you want, baby. You are my pretty little thing and I will give you everything. Pretty little thing and I will give you everything that you want, baby. That you want, baby. The way that you kiss me, the way that you hold me so nice. I'm addicted to your smile, the taste of your lips on my mind. Tingle in my veins when you touch my arm, and I wanna get down with you, darling, from the night until the early morn. I'm hoping you're not joking when you say what you do, floating like feathers on the wind every time I look at you. Oh, my baby, you know that I got your back inside these turbulent waves. No one got fit to attack. We, you and me. You are me pretty little thing, and I will give you everything. Pretty little thing, and I will give you everything that you want. My sugar, my pepper, my salt and the spice.
Everybody wanna party, but them can. If you wanna stay with me, there's no return. Whenever we go to a party, them always spot me, jealous eyes on me. Oh, we feel, none of them can seize up me, girl, me, I go make rip. Girl, I believe in my affection. What me feel, and the love is an addiction. Your body hotter than a big book of white tram. Girl, believe me, your shape are the toughest one. You have me sunlight in the darkness. Love how you walk in your nice dress. Me know when I had the best address. Me not an actor, you the actress. I'm a pretty little thing and I will give you everything. Pretty little thing and I will give you everything that you want, baby. That you want, baby. You are me pretty little thing and I will give you everything. Pretty little thing and I will give you everything that you want, baby. That you want, baby.
Pirádió. Ahol otthon.
Hallatlan optimizmust olvasok én, ugye, hogy az ember képes átírni a sorskönyvét. Tehát a sorskönyv az ön, vagy a Takács Gáspár értelmezésében az az embernek a saját maga története. Ami aztán lehet írott formában is, de mindegy, saját maga története, amin lehet változtatni. És az ön életében ezek a dolgok nagyon fontosak. A sorskönyveknek nagy jelentősége van. Ha ez így van, akkor miért csak ezt az egy könyvet írta?
Jó, hát én írtam korábban a drogról is, egy ilyen megnevezésű drog megelőzés, felismerés, rehabilitáció, meg egy olyant is, hogy miért ne ígyünk sokat. De visszatérve a sorskönyvre, én úgy gondolom, hogy tényleg a legfőbb dolog mégiscsak az, hogy hova születünk, mikor születünk, kik lesznek a szüleink, ugye melyik társadalomba. Tehát eleinte inkább a szülők írják a sorskönyvet. Gyerekkorunk hogyan, mennyi szeretettel telik, vagy ki lesz az apánk, vagy kik lesznek a tanulóink, a tanáraink, milyen iskolába iratkozunk be. De eljut az ember odáig, ahogy a korábbi műsor alkalmával említettük, és talán nem is olyan későn, 5-es, 6-os, 7-es, 8-os korában, hogy saját maga fogja megírni a sorskönyvét. Ez lehet pozitív sorskönyv, és lehet negatív sorskönyv. És utána tulajdonképpen az élet során egy olyan 7 évenként, 10 évenként az ember átírja a sorskönyvét. Ez függ attól is, hogy milyen könyveket olvas, persze milyen társadalomban él, de akárhogy is nézzük, egészen mástól szólnak a 20-as éveink, ugye, ami alapvetően a szerelem, meg a barátságnak az időszaka, a 30-as éveink, ami a családról szól, meg a karrierről szól, és egészen más, ahogy említettük, a 40-es év, ami azért mégiscsak megalapozza az egzisztenciát, a gazdagságot, sokan ekkor kezdenek egy újabb családba, egy újabb karrierre, egy újabb szakmára, Albert Schweitzer például, ugye először egy nagyon pozitív példa ebből a szempontból, református lelkészként, aztán elvégezte valamikor 50-es éveiben, 40-50-es éveiben orvosi egyetemet, aztán összezongorázott annyi pénzt, hogy Afrikában orvos lehessen, és most Afrika atyának hívják. Sokan mondják, hogy rossz volt református lelkésznek, nem volt kiváló orvos sem, meg zongorista pláne nem, de mégis egy olyan sorskönyvet írt, hogy 10 évenként gyakorlatilag tudott váltani, és a legtöbb ember így van ezzel.
Miért nem iratja meg a páciensekkel a sorskönyvüket?
Én meg is iratom velük.
Megiratja?
Meg is iratom velük, és nagyon, hogy mondjam, komoly erőfeszítéseket tesznek arra.
Azt kéne kiadni.
Hogy megismerjék az nem? életüknek az idáig részét.
Hát azt kéne kiadni. Hát ami a Takács Gáspár szakterületén nagyon menne, az a sorskönyvek, a betegek sorskönyvei.
Na most hát addiktológusként nagyon izgalmas ez a része, hogy tulajdonképpen milyen függőségekben éljük le az életünket. És azt egyáltalán mennyire vállaljuk föl? Vagy mennyire szenvedjük
el? Hát én most hallottam valamelyik nap, hogy valaki elkártyázta a saját lakását, vagy a saját házát. Tehát az is, hát ez borzalmas, és ott van mit tudom, három gyerek, plusz feleség.
De azért, ha azt a sorsot fölvállalja, amiben benne van, adott esetben akár még drogosként, és látja ennek az értelmét, vagy átérzi tulajdonképpen ennek a sorsnak az összetevőit, akkor sokkal könnyebb lesz ebből egyrészt fölvállalni átmenetileg ezt a helyzetet, élethelyzetet, másrészt pedig sokkal könnyebb lesz, ha értelmet ad neki, megváltoztatni, átírni. Hát akárhogy is nézzük a keresztény kultúrában, hát ha az ember ránéz arra a keresztre, és az mennyi szenvedéssel jár, és mennyi önkéntes szenvedéssel járt, ugye, Krisztus fölvállalta az emberiségnek a szenvedését, és azt mondta, hogy még megbocsátok azoknak is, akik kikiáltották, hogy kereszte vele, az utolsó szavai is erről szóltak. Szóval, hogy mindenkinek a saját életében a saját sorsát, ha föl tudja vállalni, akkor ez értelmet adhat az életének. Lehet, hogy nem is kell semmi más csinálnia, csak nem ilyen pótcselekvések útján eljutni azokhoz a erőforrásokhoz, vagy örömökhöz, vagy boldogsághoz, vagy éppen hát a szenvedés.
Erre kéne pályázni, pénzt szerezni ezekre a könyvekre. Még ha nem is írjuk ki a nevét a szerzőnek, mert nem akarja, hogy az alkoholizmusáról mindenki tudja, hogy neki az volt.
Az
emberi sorskönyvek. Hát itt van a lehetőség, főorvos úr.
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak ma Magyarországon, akiknek a sorskönyvük úgy alakult, hogy az nagyon tanulságos. Az ő számára is, a családja számára, a társadalom számára is. És ez nem csak
anyagi... Ezzel most akkor tulajdonképpen még nem válaszolt arra a felvetésemre, hogy mekkora kincs lehetne.
De most mondta, hogy a bőség zavarában van. Ez azt jelenti.
Nem, én azt mondtam, hogy ki kéne adni. De és arra lehetne pályázni.
Elmond, hogy ez a bőség zavarában van. Nagyon sokan van ilyen.
A gyógyult betegeink...
A beteg összesen. Kimaradta a betegekkel, megirántja
a nem csak a szakembereknek a könyvei segítenek. Igen. Én ezt szeretném mondani, nem csak a szakembereknek a könyvei, hanem igen. A személyes motiváció alapján, akik utána...
Akik kijöttek a
akár önkéntesként így van. De azért van is erre lehetőség, és nem egy betegünknek, sikerült kiadni az élettörténetét utána, hogy hogyan szabadult, és hogyan él szabad emberként.
Hogy mondja?
Tehát a Berecki Sándorék betegei készítettek
ki. Ők, akik a pékeket csinálják?
Akik az emberbarát alapítványban
akik a pékeket csinálják. És igen.
A pékeket, igen.
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 Itt Kőbányán vannak, ugyanott vannak?
Ugyanott, teljesen a Cserkész utcában. Uh-huh. Ott én, nekem megvannak általában a könyveik, és vannak köztük, hogy így a betegek elmondják a sorsukat, csak mondjuk nem egy-egy külön könyv van, hanem kisebb részekben.
Persze. Én azért megkockáztatnám ezt.
Hát az az igazság, hogy az ember, ahogy halad előre a korral, előbb-utóbb eljut odáig, hogy előbb-utóbb megírja ugye a saját élete történetét, ha más nem a gyerekei tanulságaképpen. Én úgy gondolom, tehát ezek a most divatba jövő családfák ugye értékmentőek lehetnek, visszavezetik a gyökereket. Tehát a gyökereknek óriási nagy jelentősége van, és a gyökerekből hogyan fejlődött ki maga a fa, meg hogyan zöldelnek a levelei, hogy családfákban kicsit szimbolikusan gondolkodunk, de ugyanígy én úgy gondolom, hogy a saját életünk során hogyan tudtunk megszabadulni ezektől a függőségektől.
Szomorkatának mi volt a legnehezebb, ha már itt tartunk, megszabadulni a saját függőségei közül valamelyiktől?
Nekem, ahogy visszagondolok, a sport nem nevezhető talán függőségnek, de minden esetre a szervezetet endorfin, tehát boldogság hormon termelésére készíti a rendszeres sportolás. Én nem fogyasztottam anyagokat sosem.
Nem úgy értem, én kiléptem abból a körből, én azt mondtam, hogy nézzük meg, önök nyilván nem élvezői, amiről beszélgettünk
szerintem. Hát manapság az a divat, hogy az a szakértő, aki kábítószer fogyasztó. Aha.
Jó, hát én ez abszolút, sajnos én megőrülök ettől.
De én látok olyan nyilatkozatokat, ahol ordít róla, hogy fogyaszt.
Hát nem tudod, csak mert aki mondja ért hozzá, is, hogy aki az igazi szakértőnek mondja, hogy ő nem ért hozzá, mert nem fogyaszt drogot. Hát ez...
Ja, ki is mondja, ki is.
Meg van egy olyan érzésem, hogy sokan állítják, hogy ők drogosok voltak, de nem voltak. Csak azt állítják, mert jól lehet vele pénzt keresni.
Hát például.
Hát egy ilyen pszichiáter azért van.
Ja.
De inkább a fordítottja van, tehát olyan, aki titokban ugyanúgy fogyasztó, vagy valamilyen sármból próbálja eladni magát ezzel, hogy
igen, hát
ő
itt most azért
annyira szakértő, hogy ezt a helyzetet is tudja
alaptörvényünkben urálni. Ugye most azért elég jól körülhatárolták azt, hogy mi az üzlet, és mi a vallás adott esetben, vagy a szellemi irányzatok. Én úgy gondolom, a fogyasztói társadalomban ezt feltétlenül helyre kéne tenni, ugye, hogy az értékteremtés azért, meg az önkéntes munka, arról sokat beszéltünk, hogy ne csak a haszon, ne erről szóljon a részvételünk, hanem igazából akkor fog működni az életünk, hogyha az nem üzletszerű. És nem csak a gyerekeinknek, meg magunknak akarjuk továbbadni, hanem akár ugye az önkéntes munka révén, a szellemi, meg egyáltalán a mindennapi életünket mások számára is feláldozzuk, de nem üzletszerűen.
Térjünk vissza a témához. Szintetikus kábítószerekről is kéne beszélnünk. LSD van ide írva zárójelben. Palok doktor, tessék fölvezetni a kérdést. Ha van.
Az a legveszélyesebb, tehát
a szintetikus
társai, tulajdonképpen nem szintetikus, hát igen, ő maga már igen, de alapjában a lizoxidiletilamid az anyarozsnak az alkaloidja, tehát egy természetes alapú anyag, csak amit nagyon könnyű előállítani is. Tehát ez eleve a kábítószereket, ez a szintetikus meg nem szintetikus alapon osztályozni, ez is egy olyan mondva csinált indok, és még mondják is, sokszor hallom dolgostól, hogy
ezt így elkövette.
Dehogy is, hát ezt amikor beszéltünk róla, és akkor össze lett állítva ez az anyag, tehát hogy mondjam, nem az én favorizálásom, hanem amikor alakítottuk ki ezt a koncepciót, akkor merült ez így föl, tehát nem tudunk abból kiindulni, az én mániám. Annyit muszáj, tehát hogy ha foglalkozol a kábítószerekkel, nem lehet a halucinogéneket kihagyni.
Jó, de akkor a szintetikus akkor... az azt jelenti, hogy ez mesterségesen van összerakva előállítva.
A szintetikus igen.
Az alapanyagok azok vegyszerek, nem növényi.
És de alapjában azt kell tudni, hogy az összes kábítószer előállítható szintetikusan. Tehát önmagában a fogalmat miért? Kell épp azért érintenünk, hogy tudjuk, mert azért ez egy tájékoztató műsor, és akkor ezt a szintetikust is tegyük
meg. A többit miért állítják elő?
Tehát ez nem így megy, hogy a szintetikus az ártalmas, és ami természetes nem. kábítószer, az a jó.
Azért, mert esetleg úgy drágább lenne,
ja, hogy hát, előállítanák egy szintetikusan.
Persze.
Tehát egyszerűbb mondjuk növényből. Hát ha a gyógyszereket nézzük, nem feltétlenül kábítószertartalmú gyógyszerekre gondolok, ott is volt egy olyan időszak, amikor természetes anyagokból állították elő a gyógyszert.
Mennyire fenyeget bennünket?
Aztán jött a szintetikus kor, most visszatérünk ahhoz, hogy ilyen is, olyan is legyen.
Igen. Mennyire fenyeget bennünket ez az LSD?
Az LSD az a veszélyes benne, hogy az agynak egy olyan régióját támadja, ami az ébrenlét és az alvásnak a központját szabályozza. Na most, ha oda valaki belepiszkál kémiailag, akkor az fog történni, hogy az agynak a pihenéskor használatos része is működésbe jön egy időben az ébrenléti működéssel. Ezt pedig halucinációnak nevezzük, tehát akkor szabályszerűen az álomképekhez hasonló képek, megint csak nem extra. Tehát azt kell tudni az LSD-ről, hogy nem hoz extra képeket. Amit az álmunkban látunk, fantáziákat, annál nem hoz többet droggal se valaki, és ezt nem
csak
kell kipróbálni. Csak ezt úgy hozza, ami csak egy embercsoportnak adatott meg, csak úgy magától, akiket úgy hívunk, hogy elmebetegek, mert bizonyos elmebajokhoz az klasszikusan hozzátartozik, hogy képzelgéseik vannak, vagy tehát genetikus alapú, tehát a
működészavarból fakadó elmebajnál, vagy szerzett elmebajnál, mint az alkoholistánál, ugye ott is a demencia, a halucináció időszakban, amikor már elhatalmasodik, akkor bizony nagyon komoly halucinációk lépnek elő. Tehát gyakorlatilag, aki az LSD-vel próbálkozik, és így próbál örömöket szerezni, mondván, hogy színes képeket lát, azzal a tűzzel játszik, hogy
úgy marad.
Hogy úgy marad, mert sajnos az agynak ez a régiója, ez a bizonyos kapcsoló a fejünkben, az éjjel és a nappal közötti kapcsoló, ezt a szervezet úgynevezett dinamikus módon alakította ki a természet bennünk, magyarul, hogyha arrébb kocogunk, mivel olyan lábas lények vagyunk, hogy nem növény, hogy helyben vagyunk, hanem el tudunk akár időzónákat vándorolni, hogyha nem tudna az agyunk átállni az úgynevezett napi ritmusunkba, hát akkor elpusztulnánk, mert nem tudnánk az adott területen élő lényekkel szinkronba kerülni, csak hogy ennek az az ára, hogyha ezt a régiónkat kémiai anyaggal piszkáljuk meg, akkor ez ugyanúgy megtanulja az agy, mint ahogy az átállást. Na és akkor ezt hívjuk azt a beütésnek, annak a bizonyos visszacsapási jelenségnek, hogy már rég nem szedi a kábítószert, és ugyanúgy bejönnek. Ez a flash.
Persze, most itt egy kérdés van, és én inkább ezt kérdeztem, de valószínűleg nem volt pontos a kérdés, hogy ez a szer mennyire fenyeget bennünket, tehát ahogy a heroinhoz hozzá lehet férni, vagy a kokainhoz hozzá lehet férni, vagy veszek egy füves cigarettát, hozzáférek, mennyire férek hozzá az LSD-hez?
Nagyon.
Hát mostanában, amennyire tudom a piacon, szóval nincs divatban. 90-es évek elején volt sok, jelen van, de nem keresik annyira, tehát mert inkább
ez,
ezek
ez
a...
Van, ez valami mégse akkora durranás, mint
diszkodrogok ennek.
De minden ellenséget úgy tesszük veszélyessé, hogy lenézzük. Tehát igazából, hogyha azt mondjuk, hogy azért, mert most nincs a piacon, mert most nem olyan, mert tény, hogy most ez nem divat. Hála jó Istennek.
Trágyalé, meg nem
mert tudom, most
ez elviszi.
Most kiszorította, de meg talán, komolyan, talán hagy merjek reménykedni, hogy talán a prevenció is van olyan szinten, hogy megértik az emberek, hogy értsd meg, ha halucinogénnel próbálkozol, elmebeteg leszel. Hát az elmebetegséget ne vedd már meg magadnak. De majd meglátjuk a sorsát, de ha egyszer ismertető műsorral foglalkozunk, nem hagyhatjuk ki, mert igen, de ott van.
Beszélt nem tudom megállni, hogy ma már elmebetegségekről van szó, és az LSD-ről, hogy volt, amikor ezt gyógyszerként használtuk. Én magam, amikor medikus voltam, 5.-6. éves medikus, a Lipóton részt vettem egy olyan kettős vak kísérletben, hogy sizofréneknek, krónikus sizofréneknek, akiknél nem éppen a halucináció vagy az agresszivitás volt megfigyelhető, hanem éppen ellenkezőleg a negatív tünetek, kvázi a betegséggel együtt járó leépülés, személyiség leépülés, negatív tünetek, azoknak adtunk, vagy adtak, hát én nem, de hanem akkor az orvos kollégák, de ilyen kettős vak kísérlet kapcsán medikusként én is részt vettem ebben.
Mire mentek vele a betegek?
Hát az, hogy tulajdonképpen ismét visszatért a fantáziájuk, ismét visszatért abból a kiégési állapotból, vagy leépült állapotból a személyisége aktívabbá vált, és ismét a közösségnek egy elfogadható, kommunikatív tagjává vált. Na, a nagy probléma itt ezzel mégiscsak az, hogy az adagolása az problémás. Ugye azért vannak olyan gyógyszerek, és erről tudunk, hogy a gyerekgyógyászatban is használtunk olyan gyógyszert, ahol szükség volt arra, hogy ebből a ingerszegény állapotból, szellemileg ingerszegény állapotból kikerüljön. Tehát itt valami gyógyszer, valami aztán utána meg méreg. Általában az orvostudomány mindennel próbálkozott, amiből aztán később kiderült, hogy hát nem úgy kezelhető, ahogy, nem úgy adagolható, meg közel van egymáshoz a mérgezés mennyisége és a terápiás dózis. Tehát összességében én azt mondom, hogy ugye endorfinok vannak a szervezetben, erre szükség is van, mint ahogy a marihuánánál is beszéltük, hogy azért kannabinoid anyagok vannak a szervezetben, tehát nem véletlenül a mértékvesztésről lesz utána szó, és a visszaéléstől lesz utána szó.
És mondom, itt hangsúlyozok ki, amit főorvos úr beszélt, kifejezetten súlyos elmebetegségben próbálkoztak az LSD-vel, tehát nem beteg embereknek, hanem a nagyon beteg, az elszürkült, eltompult embereket próbálták gyógyítani. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tying my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, my love. Just wondering, from my hometown, memories are fresh. From my hometown, ooh, the people I've made, how the wonders of my world, how the wonders of my world, how the wonders of the to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united. From my hometown, memories are fresh. From my hometown, ooh, the people have a major. Do
a mentőállomás.
Magára hagytuk a Szomor Katalint itt az elmúlt percekben a zenét megelőzően. A könyv, én azért csak kihoznék azért többet abból a könyvből, vagy nem érdemel, de megérdemel ennyit, csak nem tudom, hogy
hát
hogy kéne.
Nem tudom, ez most már 10 éves, és tényleg egy csomó ilyen férc munka látott napvilágot, meg kell, hogy mondjam, bődületes pénzekért. Meg olyan könyveket fordítottak le magyarra, ami már régen idejét múlt dolog. Hát senki sem proféta a saját hazájában, azt lehet mondani.
Van-e konkrét sikerélmény a könyv kapcsán?
Hát akkor, valaki, amikor megjelent, valaki megvette, akkor ezt elkaptál.
Megvette, elolvasta, és azt mondta, hogy kedves Katalin, hálával gondolok önre. Vagy valami,
hát abban biztos vagyok.
Valami ilyet, hogyha esetleg megosztanék velük.
Biztos volt, hát nem tudom. Gondolkoznom kell, mert már régen volt.
Kikkel készítették közösen?
A neveket mondom rögtön.
És hogy mi lett velük, azért az is érdekes lehet.
Persze, az nagyszerű ötlet. Mondhatom?
Persze.
Tehát ezt a könyvet néhányan együtt írtuk, egy kiadói ajánlatra. Heiter Sándor, aki a Veszprémi Rendőrfőkapitányság megelőzésért felelős osztályvezetője volt, ma már nyugdíjban van, egy nagyszerű részt írt arról, hogy mit kell csinálni otthon, hogyan szervezzünk házi bulit, úgyhogy ne kerüljön be a drog meg az alkohol, ötleteket adnak a szülőknek, és mit találunk a gyerek zsebében, a szülőnek megmutatják, hogy hogy vehet észre azt, hogy kábítószerezik a gyerek. Ezek ma is élő dolgok. Dicsőné Horváth Piroska védőnő írt a védőnő szerepéről, illetve nekik egy nagyszerű pingponggal lelkegyógyítók programja volt, és szerintem megvan még Óbudán, erről írt, ahol a gyerekekkel foglalkoztak pingpongozás közben. Szintén drogés probléma megelőzési célról. Hát ez az éjszakai pingpong a Faragó doktor kezdeményezte ezt, aztán az többfelé vált, és többfelé megcsinálták az országon, más néven éjféli sportbajnokság története. Igen, hát nem csak a lakótelepi, hanem az éjszaka kincselengő gyerekeknek az összefogása, és valamilyen középületben például egy orvosi rendelőbe felállította két pingpongasztalt, és ezen alapult az egész program, és a gyerekek odaszoktak, teológusok meg szakemberek beszélgettek velük, közben együtt pingpongoztak, kaptak zsíros kenyeret, ilyesmi. Én szerintem ez még él, ez a program. Ransburg Jenő, a drogfogyasztás kockázati tényezői gyerek és serdülőkorban, családi feszültségek, problémák, megelőzési modellek, kockázati faktorok, ilyesmiről beszél. Én a drogpolitikáról és a kábítószerkereslet csökkentéséről, korai felismerésről, kezelésbevételről írtam egy fejezetet. Dr. Bozzai Krisztina, aki még ma is aktív, és bedolgozik az Aher doktorékhoz is, meg az Emberbarát Alapítványnál addiktológus, meg még talán másut is, a különféle sürgősségi esetek, tünetek első segélyről írt. Berecki Sándor, az Emberbarát Alapítvány komplex drogprevenciós tevékenységéről írt, a terápiáról, a család szerepéről, a foglalkoztatásról.
Az élet minden területét is körbejárták.
Dr. Nagy Júlia, aki a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézetben dolgozik, ma is vegyész a kábítószer laboratóriumban. A alapfogalma, kábítószerek fajtái, csoportosítása, illegális kábítószer laboratóriumok, és már akkor a szintetikus kábítószerekről írt egy fejezetet, amit ma a designer drog néven neveznek. Holósi György, aki az ORFK kábítószer bűnöldözési osztályának volt vezetője, ő hát a kábítószer piacról, azaz ellen való küzdelemről, illegális laboratóriumokról írt. Csendes Éva, aki azt hiszem a legnagyobb magyar drogprevenciós szakértő, és egy hatalmas programot valósított meg 4 gyerekes anya létére. Drogmegelőzés az iskolában és az életvezetési ismeretek és készségek programjának a műhelytitkairól írt. Tehát meg függelékben akkor hatályos jogszabályok vannak, képek vannak, fotók a kábítószerekről. Tehát ez egy kézi könyv, amiben tanár és szülő meg tudja találni a maga célját, és annak idején a Lakner Zoltán helyettes államtitkár úr volt, akkor a Szociális Minisztériumnak hívták, ahol ő volt, és ő is írt egy fejezetet. Tehát lényegében erről szólt ez a könyv. Hát ez egy ilyen tipikus magyar történet, hogyha valami jó, akkor nem biztos, hogy támogatják.
Azt ígértük, így egymás között azt ígérték meg maguknak egészen pontosan a vendégek, hogy valaki meghalt önök közül, akiről érdemes.
A dr. Magyar Miklós, igen. Ő egy kiváló kábítószer szakember volt, pszichiáter és az Igazságügyi Elme Megfigyelő és Gyógyító Intézet igazgató helyettese, aki kezdetétől, sőt ő már a 70-es években, évek vége felé kezdte a kábítószer témát, akkor az Országos Pszichiátriai Intézetben volt, aztán később került az IMEI-be, és hát ebben a bizonyos régi kábítószerbizottságban, amit kábítószerügyi tárcaközi bizottságnak hívtak, abban dolgozott, és hát az alternatív kezelési módszernek a kifejlesztésében vett részt, amit akkori BTK-nak előírásai lehetővé tették már 1993-tól, hogy kezelésbe kerüljön a kábítószerfüggő. tehát ennek a módszertanát dolgozta ki, meg a börtönben lévő megelőzés és kezelés a drogfüggők részére, meg még sok egyéb területen. Hát egy körülbelül 6-7 éve eltávozott közülünk, sajnos.
Eddig tartott a negyedik óra, a Szemben az árral kábítószerelmes műsorsorozat negyedik fejezete, amelynek vendégei voltak Szomor Katalin, Takács Gáspár és Balogh Sándor. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották. Ezt a műsort a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatta.